Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok a hétvégén és koránkelőknek, akik a Trend FM-mel kezdik a napot. A mikrofonnál Nagy Károly, ez a hétvégi menetrend. Ismétlő műsorunkban megnézzük, hogy vajon a Báb Színház milyen nyári táborral próbálja csábítani a gyermekes családokat, aztán filmekről is lesz szó, hol játék, hol dokumentum alkotásról. De mindenek előtt arról, hogy milyen megállapodást kötött egymással Örményország és az Egyesült Államok. És persze arról sem feledkezünk el, hogy mit szól ehhez a szomszédos Azerbajdzsán és Oroszország.
Menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
Stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Jerevánban Marco Rubio amerikai és Ararat Mirzoyan örmény külügyminiszter a héten. A felek megállapodtak a kritikus ásványkincsekhez kapcsolódó együttműködésről, valamint egy tervezett tranzit folyosó fejlesztéséről is. Az Örményország déli részén áthaladó 43 kilométer hosszú útvonal közvetlen összeköttetést biztosítana Azerbajdzsán és annak Nahicsevani exklávéja között, azon keresztül pedig Törökország felé. Örményországban egyébként június 7-én tartanak parlamenti választásokat, amelyen Nikol Pasinyan polgári egyesség nevű pártja több, jellemzően oroszbarát ellenzéki erővel méri össze erejét. Kránitz Péter Pállal, a külügyi intézet vezető kutatójával beszélgettem arról, hogy ki mit nyer ezen a megállapodáson, és egyáltalán mi a Zengezur tranzit folyosó jelentősége. Oroszország egyik hátsó udvarában, Örményországban stratégiai megállapodást írt alá Marco Rubio amerikai és Ararat Mirzoyan örmény külügyminiszter, és hát gondolom én itt sok mindenről szó van, akár ritka földfémek, ritka kritikus ásványkincsek kitermeléséről, de akár másról is. Miről szól ez a megállapodás, és hát vajon mennyire örül ennek idézőjelben a szomszédos Azerbajdzsán, vagy a szomszédos Oroszország?
Igen, tehát ez a stratégiai megállapodás valójában már egy átfogó stratégiai megállapodás, ez a második ilyen jellegű dokumentum, amit az elmúlt másfél évben írtak alá, illetve hát most előjegyezték, és páratlan majd az örményországi parlamenti választások után, ami szűk két héten belül lesz esedékes, ratifikálni is fogják ezeket a dokumentumokat, ugyanis nem csak egy megállapodás született Jerevánban, hanem három. És valóban az egyik az a ritka földfémek ellátási láncainak a biztosításáról szól. A harmadik pedig a TRIP, vagyis a Trump útvonal fejlesztésével kapcsolatos megállapodást rögzíti, hogy az amerikai és örmény fél milyen szerepet vállal ebben a folyamatban. És maga a stratégiai partnerségi megállapodás pedig egy rendkívül átfogó dokumentum, ami a politikai, gazdasági, diplomáciai, kulturális kapcsolatokat emeli stratégiai szintre, az oktatástól, tudományon át, az energetikán keresztül, tulajdonképpen az államigazgatás és a gazdaság minden szintjét eléri. És hogy mennyire örül ennek Oroszország, hát nyilván kevéssé. Azerbajdzsán már egy másik tészta, ugyanis ez a Trump útvonal, amit Örményországon keresztül létesítenek, ez részben pont egy azerbajdzsáni és türk államok által is támogatott kezdeményezés. Alapvetően már csak a puszta tény, hogy az iráni határtól 35 kilométerre levő jereváni légi kikötőben járt Marco Rubio amerikai külügyminiszter, ez is mutatja azt, hogy az Egyesült Államok valóban elkötelezett a régióban, mint egy új geopolitikai szereplő, és még az iráni háború okozta fennakadások és kilátástalan geopolitikai helyzet ellenére is ragaszkodnak ehhez a projekthez, a Trump útvonalhoz, és hát rendkívül jelentős az amerikaiak elkötelezettsége ezügyben.
Azerbajdzsánt ugye említettük, amelynek van egy exklávéja. Az egyik leghíresebb ugye az volt, amelyet elfoglalt végül két rövidebb háború alatt, tehát a második és a harmadik háború alatt, mert volt egy első is Örményországtól, de ez az úgynevezett Nahicsevani exklávé, ez okozhat még gondot az örmény és amerikai megállapodás szempontjából, vagy pont a megállapodás kiterjed arra is, hogy ezzel mi legyen?
Lahicsaváni státuszjogi helyzet az teljesen rendezett, ez egy integráns részét képezi Azerbajdzsánnak, bár nincsen fizikai összeköttetésben a MAG területekkel, de ez még az első karabahi háború idején sem volt egy vitatott terület. Tehát nem, Nahicsaván az rendben van a státusza, és Nahicsaváni útvonalak kapcsolódnak majd ez a Trump útvonalhoz is. Ez tulajdonképpen egy közös projektként kell kezelni az azerbajdzsáni szakaszt, az örményországi szakaszt, valamint a nahicsaváni azeri szakaszt is. És egyébként ezen túlmenőleg a törökországi szakaszt is, ugyanis a vasútvonalak és közútvonalak, amelyek itt létesülnek egészen a kelet-törökországi Kars városáig fognak futni együtt a létesítendő gáz és potenciálisan olaj és digitális kábelek és csővezetékekkel együtt. Tehát mai kavának nincsen a napirenden.
Az úgynevezett Zangezur tranzit folyosó az mely terület akkor? Örményország területeit köti össze egy nagyon vékony, de nagyon hosszú útvonalon?
Igen, tehát Azerbajdzsán Zangezur folyosóként hivatkozik a teljes szakaszra, ami a Kaszpi-tengertől Törökországig fut, és ennek egy szakasza a Trump útvonal. Örményországban rendkívül rossz néven veszik, hogyha ezt a szakaszt is Zangezur folyosóként nevezik. Ez mind szemantika, ezt a régiót, Szjunik régiót az örmények Szjuniknak, az azerbajdzsániak Zangezurnak nevezik. Ez egy kicsit olyan, mint a felvidékkel kapcsolatos szlovák-magyar vita. De igen, tehát ez egy rendkívül keskeny, és az örmény szakasz ráadásul rendkívül rövid, 42 km hosszú útvonal, de annál jelentősebb az amerikaiak számára. Elsősorban nem is az összeköttetés, a fizikai összeköttetés érdekében, ugyanis az fennáll, az működik Grúzián keresztül, a Baku-Tbilisi-Karsz vasútvonal mentén. Tehát éppenséggel nem létszükséglete az amerikaiaknak, vagy a törököknek, az azerbajdzsániaknak ez az újabb útvonal, ami csak egyfajta diversifikációt jelent. Azonban éppen ebből kifolyólag jutottunk arra a következtetésre, hogy itt valójában nem is egy kereskedelmi útvonalról, hanem egy geopolitikai projektről van szó. Itt a NATO tagállam Törökország és az Izraellel és az Egyesült Államokkal is szövetségi szintre kapcsolatokat ápoló Azerbajdzsánnak egy utánpótlási útvonalat jelenthet, akár egy felvonulási területet is a jövőben. Ezért is van az, hogy az irániak rendkívül élesen bírálják és kritizálják ezt az útvonalat. Gondoljunk bele, hogy egy rendkívül véres háború dúl most is ezekben a napokban is Iránban, és az iráni határ közvetlen közelében néhány méterre az iráni határtól egy olyan folyosó létesül, ami Donald Trump nevét viseli. Már csak a szimbolizmus szintén sem túl kedvező ez az irániak szempontjából, azonban Iránnak leginkább az észak-déli összeköttetési útvonalaival kapcsolatos aggályai azok, amik a Trump útvonal ellen szólnak. Ugye az orosz-iráni együttműködés rendkívül jelentős a védelem technológiától kezdve a kereskedelmen át sok egyéb tekintetben, és ez szükség van az észak-déli összekötetésre, és a Kaszpi-tenger, Azerbajdzsán, ezek mind Irán számára instabil, számíthatatlan útvonalaknak tűnnek. Örményország egy stabil összekötetést jelentett észak felé, és attól félnek, hogy ez az útvonal a keresztülvág.
Örményország kézzel fogható közeledés az Egyesült Államok felé. Egyrészt mennyire jöhet jól abban az értelemben az örményeknek, hogy mennyire lehet erre valós, akár gazdasági fellendülést építeni, másrészt vajon a június elejé választásokat hogyan befolyásolhatja majd mindez?
Igen, hát ugye tegnap járt, vagyis tegnap előtt elnézést Marco Rubio Örményországban, előtte pedig februárban J.D. Vance, a mai napon pedig Donald Trump egy közösségi médiás posztban biztosította támogatásáról Nikol Pasinyant, tehát ez az egész Trump útvonal és az ekörüli diskurzus az igen, nagyon jelentős szerepet vállal a választási kampányban. Az örmények az utóbbi években rendkívül csalódtak az orosz-örmény együttműködésben. Még 2019-ben 93%-uk támogatta, vagyis értékelte pozitívan az orosz-örmény kapcsolatokat. Ez 2024-re már csak 20-valahány százalékra csökkent, és az örmények kétharmada már negatívan ítélte meg az orosz-örmény együttműködést. Tehát az örmény társadalomban van egy nagyon erős nyugat felé nyitás, egy nyugatos európér közhangulat, amelyet az örmény kormányzat is meglovagol. Tehát ha ez a Trump útvonal elsősorban nem is gazdasági haszonnal kecsegteti az örményeket, ugyanis az még mindig nem derült ki, hogy itt, hogy ezt mennyire tudják belekapcsolni a regionális és belföldi ellátási láncokba. Elsősorban a karabahi béke folyamatnak egy ilyen garanciáját jelentheti, amennyiben itt közös amerikai, azerbajdzsáni érdekek érvényesülnek, Örményország területén egy biztonságos útvonal létesül, az tulajdonképpen biztosítani fogja azt is, hogy nem lesz újabb eszkaláció az örmény-azerbajdzsáni fegyveres konfliktusban, tehát ebből a szempontból nagyon fontos, valamint most a választási kampány szempontjából is nagyon jelentős az örmény kormányzat.
Többször kellett már miniszterelnöksége alatt háborúznia Nikol Pasinyának Azerbajdzsánnal, és hát ezekből a háborúkból a 20-as években vesztese jött ki Örményország. Ettől függetlenül van esélye, hogy újra választják?
Abszolút. Minden közvéleménykutatás azt mutatja, hogy nyerésre áll, és többséget fog szerezni a parlamentben, és kormányt alakíthat. Tehát ez szinte borítékolható. Vannak bizonyos ellenzéki pártok és pártcsaládok, amik szintén népszerűek, és egyre népszerűbbek. Tavaly decemberben alapítottak egy pártot, egy Oroszországban meggazdagodott, hát oligarchaként apostrofált üzletember, Örményország leggazdagabb embere alapított egy új pártot, ami rendkívül gyorsan februárra 11, most újabban egy héttel ezelőtti közvéleménykutatás szerint már 14% fölötti támogatottsággal rendelkezik, azonban ha ezek a pártok össze is fognak, akkor sem valószínű, hogy többséget tudnak élvezni majd a parlamentben, úgyhogy bár egy erős ellenzékkel fog szembenézni valószínűleg a Pasinyán, az újabb Pasinyán adminisztráció, várhatóan ezt a választást mit fogják húzni.
Kránic Péter Páta a Külügyi Intézet vezető kutatóját hallották.
Menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Legalább 100 000 emberre számítanak a mai Bajnokok Ligája budapesti döntőjének idejére. Az átlagos költés fejenként elérheti az 1000 eurót, többen több napot is eltöltenek a fővárosban. A BL döntő a világ legnézettebb éves sporteseménye, a televíziós közvetítéseken és a közösségi médián keresztül több mint 450 millió ember látja Budapestet és a Puskás Arénát, ami felbecsülhetetlen értékű ingyenes országreklámot jelent. Isztambul például 2023-ban adott otthont a BL döntőnek, a hétvégén akkor 42 milliárd forint értékű tiszta bevételt injektált mindez a helyi gazdaságba. Magyarországon Budapest akár 50 milliárdot is kasszálhat ezzel. Szabados Gábor sportközgazdásszal Lakatos László beszélgetett.
Óriási készülődésben van a főváros, illetve a különböző szervezetek, akik a BL döntővel kapcsolatos tevékenységeket végzik. Ugye azt már lehet tudni, hogy lezárnak mindent, és irgalmatlan tömegre számíthatunk, több 10 000 szurkoló fog érkezni. Talán kezdjük onnan, amiről már szerintem évek óta beszélünk, hogy egy-egy ilyen sportesemény milyen bevételt képes generálni. Na most a többi sporteseményhez képest egy ilyen labdarúgó Bajnokok Ligája döntő, az mennyivel hoz többet a konyhára?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy az egynapos egyedi sportesemények közül a Bajnokok Ligája döntő a legnagyobb a világon. Tehát ennél egyszerűen nincsen nagyobb. Nyilván itt csak azok az események tudnak nagyobbak lenni nála, amelyek ugye nem csak egynaposak, hanem akár több hetesek is, az értelemszerűen egy másik kategória, bár egyébként mondhatjuk, hogy még ezek között az események között sincs túl sok olyan, amelyik akkora média figyelmet és helyi szurkolói figyelmet vonzana, mint ez az egyszerű esemény, a Bajnokok Ligája döntő. Tehát azzal kell nagyjából számolni, hogy legalább 100 000 ember érkezik Budapestre emiatt a döntő miatt. Ez ugye nyilván több, mint ahányan a Puskás Arénába beférnek, de a tapasztalat az, hogy ilyenkor nagyon sokan jönnek úgy is, hogy egyébként nincsen jegyük, de mondjuk valamelyik csapatnak a szurkolói és a többi szurkolóval szeretne itt együtt lenni, érezni a hangulatot, ott lenni a stadion közelébe. Erre ugye lesznek kialakított helyszínek is mind a két csapat szurkolóinak külön-külön, tehát az Arsenal szurkolóinak a Városligetben, a Paris Saint-Germain szurkolóinak pedig nem messze a Puskás Arénától. Tehát ezek mind olyan lehetőségek, hogy azok is, akiknek nincsen jegyük, azok is ott tudjanak lenni, és át tudják érezni a hangulatot, ami viszont ugye számunkra rendezők számára azt jelenti, hogy tényleg nem csak annyian érkeznek, ahányan benn vannak a stadionban. Most egy nagyon egyszerű számítást, ha végzünk, ezeknek az embereknek, akik ekkora utat megtesznek, nyugodtan mondhatjuk, és ide nem csak a szurkolókat kell beleszámolni, hanem akár újságírókat, a csapathoz tartozókat, és így tovább, és így tovább. Tehát nekik ilyen esetben az átlagos költésük az elérheti az 1000 eurót. Nyilván ez egy nagyon nagy szórás, tehát vannak, akik nagyon keveset költenek, igyekeznek ilyen nagyon minimális kiadásokkal megúszni a kirándulást, de vannak olyanok, akik akár több napot is itt töltenek, és tényleg nem sajnálják a pénzt. Tehát ha most ezzel az 1000 eurós átlag kiadással számolunk, ez kapásból 100 millió euró. Tehát tényleg csak ilyen nagyon egyszerű számítással. Tehát ez egy több 10 milliárd forintos bevételt hoz azoknak a vállalkozásoknak, ahol ezek a költések végül lecsapódnak. Nyilván ezek elsősorban az idegenforgalommal kapcsolatban lévő vállalkozások. Nyilván elsősorban ugye szálláshelyek, vendéglátóipari egységek, vagy akár az utazással összefüggő vállalkozások.
Na most egyébként a főváros ebből mit profitál? Tehát ha most így belegondolunk, hogy az elmúlt években micsoda forrás megvonást kellett a fővárosnak elszenvednie, most egy ilyen rendezvényből jut-e a fővárosnak, vagy csak a szeméttakarítás marad?
Egyrészt ugye itt fővárosi vállalkozások és a fővárosban működő vállalkozások azok, amelyek elsősorban ezeket a bevételeket megkapják, az ideérkező látogatók költéseit. Nyilván ennek van adóvonzata is, akár ugye helyi adó, például ugye a szállás költségeknél, akár áfa, ami értelemszerűen központi költségvetésre tartozik, de ennek van komoly adóvonzata is, ráadásul egyébként nyilván a főváros által üzemeltetett vállalkozások, legyen az mondjuk a tömegközlekedés, tehát ezeket is használni fogják ezek az emberek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy az nyugodtan kijelenthető, hogy a legnagyobb haszna egyébként nem csak Budapestnek, hanem tulajdonképpen Magyarországnak is, de elsősorban Budapestnek az az elképesztő imás hatás, amit ez az esemény a világban jelent. Tehát Budapest neve, és nem csak most a döntő napján, hanem gyakorlatilag az egész bajnoki szezonban folyamatosan forgott a világban. Ugye a Bajnokok Ligája minden mérkőzésén ott volt a felirat, hogy Road to Budapest, tehát hogy az út Budapestre, mert hogy ott lesz a döntő. Minden egyes közvetítésben, televíziós közvetítésben elhangzott többször Budapest neve, ezt nyugodtan kimerem jelenteni, mert néztem külföldi csatornán Bajnokok Ligája mérkőzést olyan nyelven, amit nem értettem, és folyamatosan megcsapta a fülem a Budapest szó. Tehát tényleg óriási ismertséget hoz ez a fővárosnak, és ez elsősorban a fővárosnak, hiszen Budapestet emlegetik. Márpedig ez mint turisztikai desztináció, mint befektetési célpont, vagy bármilyen más szempontból hosszú távon nagyon komoly előnyöket, nagyon komoly marketing értéket jelent a fővárosnak.
Na most ugye a Paris Saint-Germain, illetve az Arsenal a két döntőt játszó csapat, és ugye itt lesz ez a rengeteg szurkoló. Egy csomóan kint a szurkolói zónákban, fogyni fog a sör rendesen, meg egyéb italok is. Mire számíthatunk egyébként az egyik vagy a másik győzelme esetén? Itt arra gondolok, hogy mennyire kell attól tartani, hogy az a pár ezer rendőr, aki ki lesz vezényelve, annak meggyűjön a baja ezekkel a szurkolókkal.
Nyilván nagyon jó fel kell készülni. Ugye amikor legutóbb ilyen nagy futballeseményt rendezett Budapest és a Puskás Aréna az Európa Liga döntőjét a Sevilla és az AS Róma között, akkor is voltak összetűzések a spanyol és az olasz szurkolók között. Márpedig azért az angol és a francia szurkolók között ez még inkább elképzelhető. Tehát egészen biztos, hogy erre nagyon alaposan fel kell készülni. Nem véletlen, hogyha csak azt megnézzük, hogy a két csapatnak a tábora, a szurkolói zónája azért viszonylag egymástól messze van, és ráadásul a Puskás Arénának pont két ellentétes oldalán, tehát hogy még amikor mennek a stadion felé, akkor se találkozzanak lehetőleg. Tehát én azt gondolom, hogy azért nagyon sok előkészület már ebbe az irányba mutat, hogy jól át van gondolva, és jól ki van találva, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, de az biztos, hogy nagyon komoly rendőri figyelemre lesz szükség. Ugye jóval több rendőr lesz szolgálatban ezen a napon, mint bármikor máskor. Lesznek egyébként a két csapat otthonából érkező, tehát francia és angol rendőrök is Budapesten együttműködésben, pont azért, hogy bizonyos helyzeteket tudjanak kezelni. Tehát nagyon jó fel kell erre készülni, nem lehet kizárni, hogy történik valami, de azt gondolom, hogy most már azért van olyan tapasztalata Budapestnek és Magyarországnak, hogy komoly problémákat meg tudjon előzni, a kisebbeket meg helyben meg tudja oldani.
Na most azért az sem mindegy, hogy ennek a költségeit ki állja. Tehát hogyha valamelyik csapat szurkolói elkeseredésükben, vagy akár a győztes csapat szurkolói örömükben elveszítik a kontrollt és károkat okoznak, erre van külön biztosítása a fővárosnak mondjuk, vagy általában egy-egy városnak? Itt a klubok állnak jót a szurkolóikért, vagy akár a futballszervezetnek is van erre forrása? Vagy ezt a rendezőváros úgyis 100 milliós bevétele lesz, illetve nem az ő bevétele lesz, ugye a 100 millió eurós bevételből csak egy töredék jut majd a fővárosnak. Szóval, hogy kiállja ezt? Van-e erre valami szabály?
Alapvetően ezt a rendezővárosnak kell állnia és megoldania. Ugyanakkor nyilván például a biztosítás az egy lehetséges megoldás erre. Nyilván nem vagyok a szervezőbizottság tagja, nem tudom, hogy kötöttek-e ebben az esetben biztosítást, de gyakori megoldás egyébként a sport világában még ennél kevésbé triviális dolgokra is biztosítást kötni. Tehát elképzelhetőnek tartom, hogy volt ilyen, de nem kötelező. Ugye a két klubot akkor lehet bevonni az esetleges károk megtérítésébe, hogyha egyértelműen megállapítható az ő felelősségük. Ezt az UEFA tudja megtenni, és az UEFA tud olyan büntetést kiszabni erre a két klubra, hogy abból esetleg fedezhető legyen a költség, vagy kifejezetten arra kötelezni a klubokat, hogy megtérítse a költségeket. Extrém esetben ugye valamilyen büntetőjogi eljárás is indítható, de nyilván ezeknél ugye mindig fontos a bizonyíthatóság, tehát az, hogy ténylegesen kitette melyik klubhoz tartozó, az nem esetleg valamilyen provokáció volt, tehát pont a másik csapat szurkolói, és így tovább, és így tovább. Tehát itt azért ahhoz, hogy jogilag például behajthatóak legyenek ilyen összegek, ahhoz nyilván nagyon sok körülménynek fenn kell állnia. Ezért is hangsúlyoztam ugye a megelőzés fontosságát. Nyugodtan mondhatjuk, hogy az a költség, amit a rendőri készültségre és a megelőzésre költenek, az egy sokkal biztosabb befektetés, mint utána a károkat megtéríteni. Tehát a cél elsősorban az, hogy ne történjen semmi, megelőzzék ezeket a problémákat. Ha mégis történik valami, és valamilyen komoly károkozás történik Budapesten, akkor ezt alapvetően a városnak kell rendeznie, de még egyszer mondom, elképzelhetőek olyan esetek, hogy megfelelő felelősségre vonással akár a klubok, akár a szurkolók kártérítési kötelezettségét elő lehet idézni.
Na jó, hát elvittem ezt ilyen nem túl kellemes irányba, és hát azért mégiscsak a sportról érdemes itt beszélni. Milyen esélyekkel áll az Arsenal, illetve a PSG? Ön például kire tenne?
Hát természetesen nagyon kiegyenlítettek az esélyek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy sok minden előfordulhat ezen a döntőn, de az, hogy annyira egyoldalú le legyen, amilyen például a tavalyi Bajnokok Ligája döntő volt, ahol ugye a Paris Saint-Germain 5-0-ra verte meg az olasz Intert, ez szinte kizárható, hogy ez most megtörténik. Én mindenféleképpen egy nagyon szoros, nagyon éles, nagyon kiegyensúlyozott csatára számítok, tehát itt tényleg akár egy gól, vagy lehet, hogy még egy gól sem fog dönteni, és tényleg a legvégsőig, a 11-es rúgásokig is elmehetnek. A Paris Saint-Germain valamivel esélyesebbnek tűnik, tehát én is azt mondanám, hogy inkább a franciák fogják megnyerni ezt a döntőt, de nagyon szoros az eset, és ugye főleg azért, mert alapvetően az egyik oldalon van a franciáknál egy elképesztően erős támadó csapat, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy jelen pillanatban a világ legjobb, legerősebb támadó játékát nyújtó csapat, a másik oldalon pedig pont egy olyan csapat, amelyik hihetetlenül jól tud védekezni és minden támadást megakadályozni, tehát ebből azért egy óriási taktikai harc és komoly csata alakulhat ki, ugyanakkor nyilván a futballban láttunk már nagyon sok meglepetést, az biztos, hogy szoros mérkőzés lesz, én a franciákat látom esélyesebbnek, de bármi történhet.
Szabados Gábor sportközgazdást hallották, a Bajnokok Ligája budapesti döntője este 6 órakor kezdődik majd a Puskás Arénában, ahol a címvédő francia Paris Saint-Germain az angol Arsenallal csap majd össze. Eldől, hogy a PSG másodszor, vagy az Arsenal először lesz BL győztes. Magyar belpolitikai pikantériája is van a meccsnek, a VIP páholyban akár össze is futhat egymással a volt és a jelenlegi miniszterelnök. Orbán Viktor és Magyar Péter is jelezte, hogy kint lesznek a mérkőzésen. Pár perc és folytatjuk a hétvégi menetrendet.